Számomra mindig egy megható, szinte torokszorító pillanat, amikor Vásárhely szülötteként itt a rádióban, vagy a Vásárhely kulturális életében megjelenhetek. Általában a nézők kevéssé látnak be a kulisszák mögé, hogy egy előadás miért kerül a színház műsor tervébe, miért vesznek elő egy darabot és más darabokat, miért nem vesznek elő. Most egy annyit elmondanék a Márai Kaland című előadás születéséről, hogy tavaly előtt felhívott a színház igazgatója Nemcsák Károly, hogy emlékszem, a villamoson utaztam, éppen kapaszkodtam a fogantyúba, hogy megrendezném-e a József Attila Színházban Márai Kaland című művét. Annyira meglepődtem, hogy két kézzel kellett kapaszkodjak a fogantyúba, mert egyrészt nem szokták az embert így felhívni, hogy ezt a bizonyos darabot és egy ilyen nyílt felkérés formájában. A másik, hogy a Márai nagyon-nagyon messze áll tőlem. Olyan szempontból is, hogy ismertem a műveit, regényeit olvastam, a Polgárvallomásait még fiatalkorban, a színdarabjait is ismertem, a Kalandot is láttam több feldolgozásban korábban, de egy kicsit szóval az a nagypolgári típusú író, aki az én világomtól messze van. Tehát tényleg Shakespeare, Csehov, Büchner, jöhet minden mennyiségbe, Goldoni, ezeket nagyon-nagyon szeretem. Ezek számomra, hogy úgymond par excellence színházi szerzők, tehát színpadra írnak valódi figurákat, valódi konfliktusokat. Nekem a Márai egy kicsit moralizál, tehát úgy értem, hogy az erkölcsi tanulság fontosabb, mint az emberi helyzetek, és emiatt az ő színdarabjai tőlem messze álltak. Úgyhogy mondtam a Nemcsáknak, hogy el kell olvassam a darabot, és két nap múlva visszahívom, hogy elvállalom ezt a felkérést, vagy nem. És nagyon érdekes volt, hogy a második olvasásra felfedeztem benne egy olyan vonulatot a darabban, erről majd egy kicsit bővebben is fogok a későbbiekbe beszélni, amely számomra a Márainak ezt a művét az Ingmar Bergman világához közelítette. És én a Bergmant nagyon-nagyon szeretem, tehát azt érzem, hogy a 20. század egyik nagyon nagy művészei közül, maradandóan nagy művészei közé tartozik, úgy a filmjeiben, mint a színdarabjaiban és a színházi munkásságában. Úgyhogy végül is a Márainak a bergmani olvasatát rendeztem meg, és ezeket az élethazugságokat, amiket a Márai nagyon-nagyon szépen megírt, tehát hogy sőt igazából nagyon-nagyon izgalmas világot rajzolt a szereplői köré, ezt én Bergman ollójával kezeltem, tehát titokra húztam a darabot, és elkezdtem gyakorlatilag egy erkölcsi krimit kibontani a darabból.
Értjük ezt a kifejezést, hogy élethazugság, mégis nagyon ritkán használjuk. Mire gondoljunk? Egy-két példát adjál, hogy esetleg mi nézők is rajta kapjuk magunkat, hogy milyen élethazugságokban élünk.
Ezekkel mi magunk is szoktunk találkozni, és nagyon-nagyon fájdalmas az ember életében, amikor ilyen helyzetbe kerül. Igazából a darab alaptörténetét mondom el, és akkor fogjuk érteni, hogy miért élethazugság, miért nem egyszerű hazugság. A darabnak a főszereplője Kádár Péter professzor, Quintus Konrád játssza fantasztikusan, aki élete 60 év körüli emberről van szó, élete nagy napja elé néz, amikor felavatják azt a radiológiai klinikát, amit neki építettek gyakorlatilag a miniszter, tehát ő egy olyan tudományos és gyógyító potenciállal rendelkezik ez a Kádár Péter, hogy egy komplett klinikát építenek annak, hogy Európa legmodernebb kórháza legyen, és ezt ma adják át. Most adják át a darab első pillanatában, innen érkezik a professzor. És másfél óra alatt az egész élet összeomlik, kiderül, hogy semmi nem úgy van, ahogy ő gondolta.
A feleség... tudományosan?
Nem, magánéletben mindenféle szempontból, tehát kiderül a feleségéről, hogy amit ő éveken keresztül felépített magába hitként ezzel a nővel kapcsolatban, az hamis, a tanítványába csalódik, a munkatársaiba csalódik, és gyakorlatilag az egész a darab végére az öngyilkosságig eljut, de ezek nem a, hogy is mondjam, azért, nem, azért az élet hazugság valahogy egy nemesebb és fájdalmasabb dolog, mint a szimpla hazugság, mert az élet hazugságot általában az ember önmaga szokta felépíteni. Tehát úgy vár el a többi emberektől, a környezetétől, a rokonaitól, barátaitól, munkatársaitól megerősítéseket, hogy azok egy adott pillanatban hamisnak bizonyulnak, de nem hazugságok, csak hamis dolgok. Tehát mindaz, amire az életet felépíti az ember, ezzel nap mint nap találkozunk a környezetünkben, sőt, mi magunk is átesünk több ilyenen az életben, amikor kiderül valami, hogy amiről mi azt hittük, hogy úgy vannak, azok nem úgy vannak, és egyszer csak visszajelez a környezet abban, hogy halló, ébresztő, eltetszett tévedni az életben. Ezért egy izgalmas darab a Márai kalandja. Ez mindenkit érint, ugyanis amikor elkezdünk ezekkel az élethazugságokkal leszámolni, akkor ez gyakorlatilag mindenkit szembesíti azzal, hogy ő miért vett részt ebben a társasjátékban. Tehát ilyenkor szoktak a testvérek egy hagyatéki felbontáson összeveszni, és kiderülnek dolgok, hogy ők nem is úgy voltak eddig, mindenki előhoz régi sérelmeket, előhoz olyan dolgokat, amelyeket éveken keresztül ennek az élethazugságnak a leple alatt folytattak. De egyébként a drámairodalomban ez nagyon gyakori. Tehát, hogyha például a Csehovnak a Ványa bácsiát nézzük, tipikus esete az élethazugságnak, véletlenszerűen épp egy másik professzorról van szó, a Szerebrjákovról, de vehetném a magyar irodalomnak a darabjait is, a Rokonokat például, a Móricz. Egy élethazugságról van szó, tehát valaki elfogadja hosszabb időn keresztül a különböző hamis helyzeteket igaznak.
Az kiderült-e, hogy a József Attila Színház miért minden áron ezt az előadást kívánta bemutatni, műsorra tűzni, és pont téged szemelte ki erre a feladatra, amikor biztos vannak jó folytatásos ilyen krimi írók is.
Igazából a József Attila Színház választása az nagyon fényesen beigazolta magát, mert Pesten olyan sikere van ennek a darabnak, hogy 2 hónapra előre kell jegyet venni. Tehát, hogy olyan nincs, hogy jövő héten van előadás, és bemegyek és veszek egy jegyet. Tehát a következő hónapra lehet rezerválni. Olyan szintű elővétel van rá, hogy és a végén hihetetlen nagy tapsok vannak. Tehát lehet látni, hogy a nézők szembesülnek azzal, hogy a darab róluk szól. Tehát Kádár Péter az alanya, de valójában a mi történetünk.
Tehát nem azt élvezzük kéjjel, hogy megúsztuk, és hogy pórul járt Kádár Péter professzor is, és mi megúsztuk. Úgy van megírva, és úgy van megrendezve, hogy mi is Kádár Péterek vagyunk, vagy lehetünk.
Igen, szóval nagyon érdekes, nem kíváncsi vagyok, hogy a vásárhelyi közönség hogy fog reagálni rá. Például Budapesten a legfájdalmasabb jelenetnél röhögnek a legtöbben. És lehet érteni, hogy a nézőket sokkolja a dolog, és feszültségből, zavarból, véleménynyilvánításból nevetnek. A legfájdalmasabb jelenetnél szoktak nevetni. És tudjuk is akkor, hogy ott nagyon-nagyon meg van fogva a közönség, hogyha olyan helyen nevet, ahol nem lenne szabad. Egyébként hogy ez valahol ez egy kettcsináló ez a beszélgetés, tehát nem akarom elvinni egy ilyen brutális dráma irányába az egészet. A színpadon egy krimi látható, amelyben ezek az élethelyzetek folyamatosan újra és újra kiderülnek. Tehát olyan, mint egy nyomozás során, hogy először azt gondoljuk, hogy ő a gyilkos, aztán kiderül, hogy ő ott sem volt, de akkor ki a gyilkos, akkor kiderül, hogy a felügyelő viszont hamarabb ott járt, tehát teljesen krimi logikával működik az egész, ez adja a feszültségét.
Ugyanakkor nincsen benne gyilkosság, holttest, tehát nem ilyen értelemben krimi, nem gyilkol meg senki senkit.
Nem gyilkol meg senki semmit. Van egy nagyon alapos tüdőgyógyászati vizsgálat, ami felér egy gyilkossággal, de ezt röntgennel követik el, úgyhogy nem késsel és gépfegyverrel.
Annyira jó ez a szöveg, és ilyen jó az előadás, ennyire veszi a mai közönség. Hogy lehet, hogy Erdélyben nem igazán van színpadon?
Általában Márait nem nagyon játszanak. Erdélyben szerintem ő egy nagyon-nagyon míves író, tehát nagyon szépen fogalmaz, nagyon szépek a mondatai, azt is mondhatnám, hogy egy nagyon verbális színházat művel. Ez egy kicsit az erdélyi színjátszási hagyományoktól a román színházi hatásokkal átszőtt színházi valóságunktól egy picit messzebb esik. Magyarországon elég sokat játsszák, és például ezelőtt 5 évvel film is készült belőle, tehát a Sipos István csinált egy nagyon szép Marozsán Erikával, Eperjes Károllyal, tehát egy nagyon-nagyon szép Csányi Sanyival, egy nagyon szép film volt. És szóval mondjuk Magyarországon olyan 5-10 évenként előfordul valamelyik színházban. Amikor bemutatták 1940-ben Budapesten, akkor egy 100-as széria ment le róla, és a Jávor Pál játszott benne, a Tőkés Anna meg minden, és azt is mondták annak idején az újságok, hogy persze, nagyon nagy széria van, mert először látják meztelenül a Tőkés Anna hátát. És ez volt a marketing fogás, mert tényleg van benne ez a röntgenvizsgálat, amikor le kell vetköztetni a nőt. Nyilván, hogy 1940-ben még eléggé prűd volt a világ, hogy ez csak hátulról lássuk ezt a vizsgálatot, de akkor is nagyon ez az újságírónak eszébe jutott, hogy alig, ha nem a Tőkés Anna háta is benne van ebben a történetben.
Rendezőileg hogyan lehet ezt a szerelmi drámát, karrierdrámát úgy elmesélni, hogy ez egy modern színházi élményt is nyújtson?
Ez nagyon érdekes, akkor, amikor ezt bemutattuk tavaly előtt októberben, akkor elvittem az akkori színész osztályomat, és megnézték a nyilvános főpróbát. Egy kicsit azért is vittem el őket, mert az már egy fiatal, dinamikus nemzedék, ez pedig egy beszélt színház, tehát itt igazából nincs lángszórás, és nincs fejreállás, és nincs semmifajta színházi trükk, tehát nem indul be a vihar, és nem forog a színpad, és nem, tehát semmifajta színházi cirkusz nincs benne. Viszont annyira pontosan vannak megírva ezek a dialógok, és annyira egyértelműek és nyilvánvalóak a feszültségek, hogy ugyanúgy, mint amikor az ember betéved valahova, mondjuk egy családi eseményen, hirtelen belekerülsz egy vitába, és nem tudod az előzményeit a vitába, meg esetleg még azt se tudod, hogy kik vesznek részt benne, de érzed, hogy maga az, amiről beszélnek, az annyira izgalmas, hogy előbb-utóbb bekap téged. És egy idő után szinte vágyat érzel arra, hogy te is megszólalj, hogy te ezt hogy látod abban a pillanatban, vagy részese válsz a történetnek. Szóval valahol ez a Márainak is ez a titka ebben a darabban, meg szerintem az előadás is ezt szépen, vagy modern eszközökkel viszi színre. Miközben mondom, hogy olyan fajta színházi trükk, amivel megszoktuk egy kicsit dobni a darabokat, és szeretjük azt, hogyha olyan színes, és akkor mozgalmas.
Igen, benne a kamera is, alulról is filmez, és kivetítik.
Igen, tehát ebben nincs effektezés, ebben csak a nagyon-nagyon élesen pontra állított emberi létezés van, de abból viszont a színészek által, és hadd soroljam fel őket, mert tényleg egy fantasztikus társaság. Tehát Quintus Konrád játsza a Kádár professzort, a feleségét, Annát Kovalik Ágnes, a tanítványát, a tanársegédet, Lábodi Ádám, Pikali Gerda fantasztikus a másik tanársegéd az orvosnő szerepében, Molnár Zsuzsa az asszisztensnő, Újvári Zoltán fantasztikus alakítás, ő a fiatalkori kollega, tehát az, aki a múltból bukkan fel, amikor még fiatal orvosokként együtt kutattak és együtt kerestek valami ideát, és Zöld Csaba, aki szintén vásárhelyi, ő pedig az újságíró. Úgyhogy ez végülis 7 szereplő, Zeke Edit csinálta a díszletet, Bozóki Maria jelmezeket, és van egy fantasztikus dolog benne, egy Maruscsák Dávid nevű fiú csinált egy videó hátteret, amelyben gyakorlatilag egy ilyen orvosi jellegű, tehát ilyen amőbák és egysejtőek és kristályok, tehát egy folyamatosan változó világ, nincs történet az egésznek, tehát nem figurális dolgok jelennek meg, de mégis azt érzed, hogy valahogyan körül vagy véve egy ilyen laboratóriumi atmoszférával. Ez az egyetlen látványos dolog az előadásban.
Felmerült, hogy vajon este külön alusznak majd a párok, vagy együtt? Tehát ez egy ilyen romantikus kicsengésű, vagy olyan kicsengésű, hogy az ellenség az ágyban alszik.
Szerintem romantikus kicsengésű, nem is romantikus annyira, hanem ha jól működik az előadás, akkor az ember azt érzi, hogyha együtt él valakivel, akkor adjon tartalmat ennek az együttlétnek. Ne engedje ezt elszállni, ne engedje a félreértések és az elidegenedéseknek kiszolgáltatni a kapcsolatot. Tehát túl értékes az emberi élet ahhoz, hogy az ellenségünkkel éljünk együtt.